Kegyelem nekünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét Advent harmadik vasárnapján, a Timóteushoz írott második levél első fejezetének 8. versétől a 14. versig a következőképpen. Pál így ír Timóteusnak: ne szégyeld hát a mi úrunkról szóló bizonyságtételt, sem engem, az ő fogját, hanem szenvedj velem együtt az evangéliumért, Isten ereje által. Mert ő szabadított meg minket, és ő hívott el szent hívással, nem a mi cselekedeteink alapján, hanem saját végzése és kegyelme szerint, amelyet még az idők kezdete előtt Krisztus Jézusban adott nekünk. Ez most nyilvánvalóvá lett a mi üdvözítőnk, Krisztus Jézus megjelenése által, aki megtörte a halál erejét, és az evangélium által világosságra hozta az elmúlhatatlan életet. Ennek az evangéliumnak a szolgálatára rendeltettem én hírnökül, apostolul és tanítóul. Ezért is szenvedem ezeket, de nem szégyellem, mert tudom, kiben hiszek, és meg vagyok győződve, hogy neki van hatalma arra, hogy a rám bízott kincset megőrizze arra a napra. Az egészséges beszéd példájának tekintsd, amit én tőlem hallottál, a Krisztus Jézusban való hitben és szeretetben. A rád bízott drága kincset őrizd meg a bennünk lakozó Szentlélek által. Ámen. Kedves testvérek! Az Úr Jézus Krisztusban lelkészi szolgálatomnak az elmúlt 16-17 esztendejében két alapvető panaszt hallottam, fogalmaztak meg az emberek az egyház szolgálatával, üzenetével kapcsolatban. Mind a kettő teljes mértékben érthető, hiszen az egyház mindig olyan üzenethez nyúl, olyan kérdéseket érint, amelyek rettentően élesek. Legalábbis akkor egyház az egyház, hogyha ezzel foglalkozik. Hogyha megfigyeljük Jézusnak a beszédeit, azok mindig nagyon-nagyon élesek. Hogyha biblia tudósok tudni akarták, hogy melyik az eredeti evangéliumi szakasz, és melyik a meghamisított szakasz, akkor mindig úgy döntötték el, úgy tudták eldönteni, amelyik élesebben fogalmaz. Amikor már le van kerekítve az éle, akkor ott már valamilyen tisztázatlan körülmény miatt megváltoztatták. Későbben keletkeztek azok az iratok, ilyenek, amelyekről hallunk így a különböző TV csatornákon, hogy most akkor Júdás evangéliuma, hogy Tamás evangéliuma, hogy akkor ezek miért nincsenek benne. Azért, mert ugye ezek jóval később a Krisztus utáni 3.-4. században keletkezett nem hiteles, meghamisított dokumentumok. Szóval ott hagytam abba, hogy mindig nagyon sarkosan, mindig nagyon élesen fogalmazott Jézus, és hogyha az egyház egyház, akkor szintén így kell, hogy fogalmazzon. Hát az egyik ilyen panasz arról szól, hogy itt mindig a halálról van szó. Egy fiatal nyugdíjas asszony mondta ezt, mert nagyon nehéz volt neki szembesülni azzal, hogy tényleg, hát itt van körülöttünk a halál. Nagyon nehéz volt neki viszonylag fiatalon ezzel szembesülni. Nyomasztó teher lehet számunkra is szembenézni a valósággal. Bár hozzáteszem azt, hogy igazából sokkal többet hallunk a halálról a templomon kívül, a médiából. Itt a templomban legfeljebb akkor hallunk a halálról, amikor kihirdetjük, hogy kitől búcsúztunk, ki hunyt el. És akkor hallunk a halálról, amikor arról beszélünk, hogy hogyan váltott meg ebből Jézus. Tehát megvan a reménység is a halállal összefüggésben. Ezért tudok én is reménységgel nézni az én szeretteim felé. Ezért tudtam reménységgel elbúcsúztatni az édesapámat. Ezért tudok majd reménységgel nézni azok felé is, akiket majd ezek után kell elbúcsúztatnom. a televízióban, a rádióban, ott aztán tényleg ömlesztik ránk a rettentő sok rossz hírt megoldás nélkül. Mindezek ellenére mondom, hogy érthető a panasz, mert nyomasztó lehet szembenézni a valósággal. A másik ilyen, amit sokan megfogalmaztak, hogy hát túl sokat van szó itt a bűnről, erről eszembe jut Zászkalicki Pali bácsinak a gondolata, aki még annak idején, amikor vendégszolgálatban volt nálunk Békés megyében, akkor mondta, hogy hát egyszer a túróci püspök úrnak panaszkodott a Rákosi, amikor kihallgatásra hívták, hogy hát maguk a templomban mindig csak a bűnről beszélnek, hát miért? És azt mondta a túróci püspök úr nagyon komolyan Rákosi elvtársnak, hogy azért, mert a bűn az realitás. És megint hozzá kell tennem azt, hogy sokkal többet hallunk a bűnről a médiában. Sokkal többet hallunk a bűnről mondjuk egy önkormányzati ülésen. Sokkal többet hallunk, mindig arról van szó, hogy hogyan védekezzünk a bűn ellen. És ráadásul azt is el kell, hogy mondjam, hogy mindig az derül ki, hogy nem tudunk semmit sem tenni lényegében. Most ha gondoljunk mondjuk a klímakonferenciára, mit tudunk tenni? Mit tud tenni az ember? Van persze megoldás, de azt senki nem akarja. Mert hogyha mondjuk betiltjuk a turizmust, azzal mondjuk előre lehetne lépni. Tehát mi lesz akkor a fejlődő országokkal, amelyek a turizmusból élnek, éldegélnek még így is csak alig hogy. Ők kerülnek legelőször padlóra. És sorolhatnánk még azokat a problémákat, amelyek azt mutatják, hogy nincs igazi megoldás a bűn kérdésére az ember kezében. Mert hogyha ezt teszem, akkor a másik oldalon jön ki a szög a zsákból. Ha ezt, azt teszem, akkor ott jön ki a szög a zsákból. Minden azt mutatja, hogy egyszerűen nincsen megoldás, csak megváltás van. És ezért mondom én azt, hogy inkább nem, itt nem a halálról, itt az életről van szó, itt nem a bűnről, hanem a bűntől való szabadulásról van szó. Keresztelő Jánosnak is ez a kérdése, hogy hát te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Nekünk is ez a kérdésünk Adventben. Ő az eljövendő úr? Vagy csak egy ilyen gyermetek mese, hogy a kisded Jézus? Tényleg ő az, aki megvált? Tényleg ő az, aki megszabadít a bűnből? Aki életre visz? Pál apostol, aki meggyőződött arról, hogy ő az, rábízza ezt a kincset Timóteusra, azt mondja, hogy ezt vigye tovább ő is, szenvedjen vele együtt az evangéliumért, és ez ne tántorítsa el attól, hogy ezt a kincset megőrizze. Egy mai példát szeretnék elmondani erre, mert azzal szembesülök sokszor, hogy a karácsonyi történet az mindig olyan távoli, olyan szép, andalgó kis történet marad, ami számunkra, de egzisztenciálisan nem befolyásol bennünket. Nem érint bennünket. Jó, ünnepeljük meg, legyenek szép énekek, stb. Itt is, ott is, amott is, de valójában nem érint meg minket. Kívül marad rajtunk. A valóság viszont az, hogy ma is vannak ugyanolyan történetek, mint mondjuk Keresztelő János idejében, vagy Pál apostol idejében. A történet egy házaspárról szól. A férfi magyar, a felesége egy kaliforniai fiatalasszony. Egy riportot készítettek velük ebben az évben. A férfi egy keresztény családban született, viszont valószínűleg nem tett mély benyomást rá ez a kereszténység, mert így fogalmaz, hogy az üres vallásosság, az üres vallásos élet az inkább megbotránkoztatott, és inkább elmaradtam a templomból, inkább nem jártam tovább. De ennek ellenére, ezután az intermezzo után, 2001-től elkezdte Istent keresni, a Jánoshegyen szeretett sétálni, és ott imádkozgatott magában. Míg aztán eljutott arra, amit ugye megtérésnek nevezzünk, de ott egymagában. Senki nem parancsolt rá, senki nem mondott neki semmit, egyszerűen érezte belül a szívében, hogy megtörtént az, amire ő nagyon vágyott, hogy ne legyen üres a kereszténysége. Eközben történt az, hogy egy nagyon súlyos betegség érte el, hererákja lett, és műtétek követték egymást, kemoterápia. Hát gondolhatjuk, hogy egy 20 éves fiatalember számára ez milyen megterheléssel jár. Kihullott minden szőrzete, haja, szemöldöke, szempillája, szakálla. És azt mondja, hogy a nagyon furcsa az volt az ő számára, hogy valahogy az a békesség, amit az Istentől kapott, az megmaradt. Azon gondolkodott, hogy hogyan lehet ez, hiszen amikor elkezdődött a betegsége, akkor bízott abban, hogy ő erős, fiatal, legyűri a rákot. Biztatták ezzel a rokonai is, barátai is. Erős vagy te még, fiatal vagy, bízzál, le fogod gyűrni. Igen, ám csak amikor a betegség kiteljesedik, tudjuk, nem kell oda rák, hogy az ember gyengének érezze magát, akkor elvesztette a bizalmát önmagában. A békessége azonban megmaradt. És azt mondja, hogy ebből tudtam, hogy ez a békesség, ez a reménység nem tőlem van, hanem az Istentől. Ezt meg tudta őrizni Isten benne. Ugyanarról van szó, mint amit Pál apostol ír a Timóteusnak, hogy ezt a drága kincset őrizd meg. Az első gyógyulás, ami bekövetkezett az életében, az lelki volt. A békessége miatt ugye az orvosok azt hitték, hogy kicsit meghibbant, mert mindig boldog volt, és nem igazán volt letargiában. Nővérek az egyik nagy műtét után, vagy kemoterápia után, amikor majdnem meghalt, akkor már kedvesen elbúcsúztak tőle, siratták ott, hogy meg fog halni. De Isten lelkileg gyógyította először, azt végezte el benne, hogy meg tudjon bocsátani azoknak, akiknek addig nem tudott megbocsátani. Érdekes, ugye ez a sorrend. Tudjuk, hogy Jézusnál is ez volt a sorrend. Megvannak bocsátva a bűneid, mondta a bénának. Nem a gyógyulás volt, nem a gyógyítás a első és legfontosabb, hanem a lelki gyógyulás. Megvannak bocsátva a vétkeid. Ő benne ez így csengett le, hogy mások felé tudjon megbocsátani. Aztán jött egy nagy műtét, amikor már ő teljesen elkészült arra, hogy elmegy az Istenhez, és nagyon-nagyon várta már, hogy találkozzon vele, hogy vége legyen ennek az egész nagy szenvedésnek. És amikor mégis túlélte a műtétet, akkor eldöntötte, hogy akkor most már csak Jézusról szeretne beszélni az embereknek. Nem akarja szégyelni ő sem az evangéliumot, ahogyan Timóteus sem akarta aztán szégyelni ezt az örömhírt. Amikor testileg is próbált erősödni, görkorcsolyázott, és akkor érezte először, hogy izzad, akkor ez olyan nagyon nagy élmény volt számára, hogy végre, hónapok óta először izzadok. Kezdett pejhedzeni a szakálla, kezdett nőni a haja. És azt mondja, még így játékosan, még ilyesmire gondolt, hogy lesz ez velem? Honnan tudja a szervezetem, hogy hol, melyik szőrzetnek, mennyire kell nőni? Nem úgy fog nőni majd a szemöldököm, mint a hajam? De hát Isten ugye ezt elég jó megszerkesztette, beleprogramozta a testünkbe. És hát meggyógyult. És az a békesség, ami benne volt, az még azt is eredményezte, hogy kicsit csalódott volt, hogy nem mehetett azonnal a mennybe. Érdekes, hogy nem csak Pál apostol van így vele, hogy a halál nyereség, és hogy gondolkodom, hogy mi a jobb itt maradni, vagy pedig elmenni, ma is megtörténik ugyanez. Megismerkedett aztán később Leával, későbbi feleségével, egy nagyvárosban, egy gyülekezetbe hívták, egy hasonló istentiszteletre hívták el őket bizonyságot tenni. Arról, hogy Lea hogyan gyógyult meg, ő pedig hogyan érezte ezt a békességet, hogyan maradt meg benne ez a békesség. Lehet, hogy jó lenne egyszer meghívni őket. Talán egyszer sor kerül rá. Lea szintén keresztény családban nőtt fel, de aztán eltávolodott Istentől, ahogyan szoktak a kamaszok. Lázadás volt benne, tudjuk, hogy nagyon mély igazságérzetük van a kamaszoknak, és sokszor jogos, hogy érzik az ürességet a vallásos gyakorlatok mögött. De pszichológusnak tanult, és munkája kapcsán gyerekeket kellett neki rendszeresen vinni egy gyülekezetbe. És ott így kénytelen volt hallgatni az igét, és új életet kapott, visszatért az Istenhez. Sőt, missziói munkába akart indulni Ukrajnába. Eközben a betegsége erősödött, neki migrénes fejfájása volt, és sokszor szédült, fekete foltokat látott, amit nem vettek komolyan az orvosok, csak akkor, amikor már epileptikus rohamai voltak, és akkor jöttek rá egy komolyabb vizsgálat után, hogy agytumor. Orvos azt mondta, vagy műtét, vagy kemoterápia. Kiderült, hogy műtét nem lehet, mert olyan helyen van a tumor. Kemoterápiát elvetette, mert azt mondta, hogy ő a harmadik utat választja, Jézust, mert ő a gyógyító. Úgy is meg kell halnom, mondta, akkor inkább felajánlom az életemet Jézusnak. Akkor olvasta éppen Ábrahám és Izsák történetét, hogyan áldozza fel Ábrahám Izsákot. Hát akkor én megteltem, hogy saját magamat Istennek ajánlom fel. És aztán, amikor már ott tartottak, hogy a karácsony nem éri meg, mert olyan nagy már benne a daganat, amit viccesen Terencnek neveztek el, barátai látogatták, akkor kérdezték tőle, na, hogy van a Terenc? Hát köszönöm szépen, jól, szépen növekszik. Nem lehet másképp elviselni. Azt gondolom az ilyen terheket. Az Istennel való kapcsolaton kívül viccre is szükség van. És hívták őt egy orvosi konziliumra, és hát nagyon csodálkozott, hogy mit akarnak neki még elmondani. Hiszen a legrosszabbat ő már tudja. És akkor mutatták, sorba tették egymás után a röntgen leleteket. Így növekszik, úgy növekszik a tumor, és végül nincsen tumor. Teljes gyógyulás történt az életében. Voltak, akik mondták, hogy hát biztos, hogy nagyon erős volt a hite. Azt mondja, szó sincs róla. Én nem hittem a gyógyulásomban. Ebben nekem semmi szerepem nem volt. Én semmit nem tettem le az asztalra az Istennél. Ugyanaz, amiről Pál apostol beszél Timóteusnak. Nem a mi cselekedeteink alapján, hanem a saját végzése és kegyelme szerint hívott el szent hívással. Vagy ugyanerről énekeltünk is, hogy ez az örök kincs, ez a becses kincs, ami a miénk, ez kegyelemből van. Vagy amikor mindig ezzel kezdődik a szószéki szolgálat, hogy kegyelem nektek és békesség. Mindig ezt jelenti ez, hogy nem tettünk be semmit az asztalra. Nekünk kegyelemből van békességünk. Sőt, azt mondja, szerintem sokkal inkább van hitük azoknak az embereknek, akik miután elvesztették házastársukat, gyermeküket, barátjukat, azt tudják mondani, hogy Isten jó, és legyen meg az ő akarata. Szerintem nekik sokkal nagyobb bizodalmuk van, mint nekem, aki látható módon meggyógyultam. Őket így formálta Isten az örökké valóság számára, így formálta őket, hogy gyógyuljanak meg lelkileg, így formálta őket, hogy tudjanak bizonyságot tenni gyógyulásukról, minket is kezébe vesz az Isten. Nyilván másképp, vagy lehet, hogy bizonyos pontokon találkozunk, és hasonló tapasztalataink vannak, mint nekik. Bizonyos pontokon eltér az életünk, de hát mindenki egyedi, és mindenkit egyedi módon vezet az Isten. Egyedi módon ajándékozza meg azzal a békességgel, amire mindenki vágyik. Egy a fontos, hogy azt, amit az Istentől kaptál, azt őrizd meg, mint lelki kincset. És tudd, hogy ő az eljövendő. Ma is történik ez. Vakok látnak, sánták járnak. Ma is vannak ezek a jelek, amelyek azért vannak, hogy az igazi, nagy lelki gyógyulásra segítsenek el bennünket. Segítsenek hinni, mert különben nem tudunk hinni. Ő az eljövendő. Nekünk is ezt üzeni Jézus, hogy ő az eljövendő, nem mást várjunk. Befejezésül egy verset Varga Pétertől, aminek ez a címe, hogy benned, Uram, sötétben dúdol a fény dallama, s lélek még szól, béke szólama. Tán az Isten játszik a húrjain, életednek beborult útjain. Hald, lásd, éj végen már új fény fogan, s nyomán új virradat jő hangtalan, és a szívedben új ütemet ver a jó Istentől kapott halk hangszer. Ahol most dühpang és bú köpenye pál, ne hidd, onnét az Isten odébb állt, ott van és húrja megfeszül érted, ajándékként nem is kellett kérned. Bízom benned, Uram, a végsőkig, kies rétektől sötét erdőkig, ha a mérges dús szavak folytanak, s a remény szírtek rám omlanak. Hozzád sző bizalmam vas kötele, s fiad halhatatlan szeretete. Beléd vetem létem remény magvát, benned nőjön, benned bontsa szirmát. Bízom benned, Uram, a kezdettől. Bízom, rám tekintesz a mennyekből. Bízom benned, Uram, a végsőkig. Bízom a rám boruló sírkőig. Ámen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, a mi szívünkben is ott dúl a harag, ott van a sírás, ott van a fájdalom. Segíts, hogy eközben is tudjuk, hogy te értünk feszülsz meg. Értünk feszülsz a keresztre. Értünk halsz meg. Értünk támadsz fel. Ezért taníts mindvégig benned bízni. Tudni azt, hogy semmi részünk nincs ebben, nem tettünk le semmit mi az asztalra, mi csak elfogadtunk tőled. Urunk, kérjünk, hogy őrizd meg azt a kincset, amit tőled kaptunk, és tudjuk, hogy te vagy az eljövendő. Amen.